Hallgassuk meg a keresztség szereztetés igéjét, amelyet Jézus Krisztus mondott el az ő tanítványainak, mielőtt felment volna az ő dicsőségébe, ezekkel a szavakkal. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. A keresztség szereztetés igéjéhez olvasnék még három igeverset a mai újszövetség ige szakaszunkból. Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írt levelének a 3., 4. és 5. versében így szól hozzánk az Úr igéje. Hálát adunk mindenkor Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus Atyának, amikor értetek imádkozunk. Mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről, és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek. Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből, az evangéliumból. Foglalja el helyét a gyülekezet. Amikor készültem erre a keresztelési alkalomra, azon gondolkoztam, hogy ritkán fordul elő az, hogy egy lelkész annak örül, ha a gyülekezetben egy család úgy jön a templomba, hogy idővel egyre kevesebb tagja van itt a templom padokban. Márpedig azzal a családdal, aki most elhozta a kisgyermekét megkereszteltetni, ez történt, ez igaz rájuk. Itt voltak, jöttek minden vasárnap 5-en szülők, gyerekek, betöltöttek egy egész padot, néha be sem fértek itt az első padba. És aztán, amikor elkezdődött a gyerek istentiszteletek sorozata, a gyerekekkel való foglalkozás, akkor a gyerekek már nem voltak itt a padokban. És végül, amikor megszületett a kis Anna Mária, azóta pedig a családból csak az édesapa vagy csak az édesanya van itt a gyülekezettel, ebben a teremben, itt a templomban, az istentiszteleten. De milyen nagy öröm, hogy így van. És ez nem csak a ti örömötök, hanem a miénk is. Hiszen, hogy mindannyian, akik ismerünk titeket, elmondhatjuk az igével együtt, hálát adunk mindenkor Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus Atyának, amikor értetek imádkozunk. Hálát adunk ezért a családért, amikor értetek imádkozunk, és itt három ok is fel van sorolva, amiért hálát lehet adni, és amiért veletek kapcsolatban mi is hálát adunk. Az egyik az így hangzik, hálát adunk értetek, mert hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről. Igen, hallottunk róla, én magam is személyesen hallhattam róla, legutóbb éppen azon a találkozásunkkor, amikor azért találkoztunk, hogy készüljetek a felnőtt konfirmációra, hogy ott ti magatok is majd vallást tegyetek erről a Krisztus Jézusba vetett hitetekről. És elmondtátok azt, hogy hogyan történt, hogy egyszer csak először Johanna, aztán Laci jöttetek, és amit hallottatok itt az ige hirdetésben, úgy éreztétek, hogy személyesen nektek szól. És aztán jöttetek, és hoztátok a gyerekeket is, és a gyerekektől pedig azt tudom, hogy minden alkalommal, amikor hazamentek innen a templomból, akkor megbeszélitek, hogy mit hallottatok, hogy ki mit értett meg mindabból, ami itt elhangzott. A Krisztus Jézusba vetett hitetekért hálát adunk az Istennek. Másodszor pedig hálát adunk a szeretetért, ami bennetek van. Az igében azt olvastuk, hogy minden szent iránt élő szeretetért. A szentek azok, akik az Istenhez tartoznak, az Isten népe, az Isten gyülekezete. Ebből a nagy gyülekezetből én most csak egy kis csoportot emelek ki, aki iránti szeretetetek az megnyilvánul, a gyülekezet gyermekeinek a közössége. Mert látjuk, hogy hogyan készültök egy-egy alkalomra, egy-egy gyerekisten tiszteletre, amit megtartotok nekik, hogy elmondjátok nekik is az evangéliumot, továbbadjátok nekik is a Krisztus Jézusba vetett hiteteket. És harmadszor pedig hálát adunk azért a reménységért, amely él bennetek, amely el van készítve számotokra a mennyben, amelyről hallottatok is az Isten beszédéből, az evangéliumból. Igen, akiben ott van a Krisztus Jézusba vetett hit, és ott van az ő szeretete, abban ott van a reménység is erre az életre, és az örökké való életre. Mert aki vállalja a negyedik gyermeket is, abban kell, hogy legyen reménység. Kell, hogy legyen reménység, hogy itt ezen a földön az élet ura, aki az életet ajándékozza, ő gondot visel majd erről az életről. És lehet reménység is, hogy ez az élethez nem csak itt tart. Egyszer egy édesanyát kérdeztek meg, aki a negyedik gyermekét hozta a világra, hogy hogyan is tudja ezt megtenni, hogyan van bátorsága vállalni ennyi gyermeket, ennyi gyereket szülni erre a világra, ilyen körülmények közé. És ez az édesanyja azt válaszolta, hogy nem csak erre a világra szülöm őket. Igen, nem csak erre a világra, hanem a másikra is, ahol majd az a boldogság és Istennel való közösség, amivel már itt részesünk lehet, itt részünk lehet, az majd ott teljesen kiteljesedik. Hit, szeretet és reménység. Ugye ismerős ez a három, máshol is előfordul a Bibliában, és nem véletlenül szerepel így együtt ez a három. Hit, szeretet és reménység. Mert ez a három összetartozik. Szeretet nélkül a hit az halott önmagában, reménység nélkül a szeretet az csak ideig való, és egyszer csak elkopik, hogyha nincsen jövője. Igen, ez van bennetek, hiszem, hogy ezért jöttetek most el, és ezért hoztátok el gyermeketeket. Azért, hogy mindez, a hit, a reménység és a szeretet az övé is legyen. Az övé is legyen. Mert ti már tudjátok, és egyre inkább tudjátok, hogy a gyermeketeknek nem akkor adjátok meg a legtöbbet, hogyha felnevelitek őt egészségben, ha anyagilag mindent megadtok neki, hogyha biztosítjátok a megélhetését, a munkáját később majd, akkor adjátok a legtöbbet, hogyha hitben, szeretetben és reménységben nevelitek őt fel. Azt sem kell nektek külön mondanom, mert ti munkátok és családotok révén nálam sokkal jobban tudjátok és tapasztaljátok, hogy milyen fontos egy újonnan született életnek az, hogy milyen hatások érik az első pillanattól kezdve. És a kis Anna Mária életének az első pillanatától kezdve megadatik neki, sőt már a születése előtt, hogy olyan szülei lehetnek, olyan keresztszülei lehetnek, olyan testvérei lehetnek, hogy a hit, a reménység és a szeretet légkörében növekedhet fel. Most még személyesen mindez nem az övé. És ti azért jöttetek, mert szeretnétek, hogyha az övé legyen. Nem tudjátok a hitet örökíteni neki, de meg tudtok adni mindent, hogy egyszer majd ő maga is vallja azt, amit ti vallotok. Amikor fogadalmat tesztek, el fogjátok mondani, hogy úgy nevelitek és neveltetitek, hogy egyszer majd ő maga önként tegyen vallást az ő hitéről. Tudjátok őt szeretni, de a szeretet forrására neki kell aztán rátalálni. És ő fogja tudni, hogy hol keresse a szeretet forrását, hogy a szülei hol keresik, annál az Istennél, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogyha valaki hisz ő benne, akkor el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ő még nem tudja, mit jelent a reménység, azt sem tudja, mi az, hogy reménytelenség, hála Istennek, de egyszer majd, amikor szüksége lesz a reménységre, akkor fogja tudni, hogy kinél, hogy az Istennél lehet ezt keresni. Ennek az örömében, ennek a reménységében kereszteljük meg most őt, és kérjük a kegyelmes Istent azért, hogy egyszer majd ő legyen, akiért sokan hálát adnak majd az ő hitéért, az ő szeretetéért, és az ő reménységéért. Így legyen. Amen. Most pedig valljuk meg együtt a mi hitünket, mondjuk el közösen az apostoli hitvallás szavait. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú, a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Isten adjon testi, lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig imádkozzunk ezért a kisgyermekért és az ő családjáért. Hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el. Urunk Istenünk, Teremtő, Édesatyánk, valóban hálatelt szívvel állunk meg most előtted, megköszönjük neked ezt a családot, akit ide vezettél, de nem is az a legfontosabb, hogy ebbe a gyülekezetbe, hanem az, hogy önmagadhoz hívtad őket a veled való közösségre. És kérünk azért, hogy ez a közösség, ez egyre inkább erősödjön, hogy ez a kisgyermek egyre jobban megélje, megérezze, megtapasztalja, és magáévá tegye a hitet, a szeretetet és a reménységet. Köszönjük, hogy mindennek te vagy az egyetlen és igazi forrása. Köszönjük, hogy ismerhetünk, és így kérünk a családért, szülőkért, keresztszülőkért, a kisgyermekükért, a testvéreiért, hogy ők is megmaradhassanak mindebben a te kegyelmedben. Kérünk azért, hogy hallgass meg a mi imádságunkat, hallgass meg a mi könyörgésünket, a te fiad Jézus Krisztus nevében kérjük mindezt. Amen. Anna Mária, Johanna, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A kegyelmes Isten cselekedje, hogy ez a kisgyermek növekedjék testben, lélekben, hitben, szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig, szeretteim, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és a ti gyermeketeké, akit elhívott magának a mi Urunk, Istenünk. Amen. Foglalj el helyét a gyülekezet. És fogadjatok szeretettel még egy áldó éneket. A gyülekezet bibliaórásainak, fiataljainak köszöntését, szülők, keresztszülők és kis Anna Mária felé szeretettel énekeljük ezt az áldást.
Oh, I know.
Folytassuk Isten tiszteletünket a 377. dicséretünk éneklésével. 377. énekünk első verse így kezdődik. Szent lélek végy körül bennünket, szenteld meg szívünket. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint szól hozzánk a Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írt leveléből. Az első fejezet, első 11 versét olvasom. Benne lesz már az, amit hallottunk a keresztelés kapcsán is. A Kolossébeliekhez írt levél első 11 versében így szólít meg bennünket Isten igéje. Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, és Timóteus testvér, a Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek, akik Kolosséban élnek, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól. Hálát adunk mindenkor Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus atyának, amikor értetek imádkozunk, mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről, és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek. Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyről előbb már hallottatok az igazság beszédéből, az evangéliumból. mert ez hozzátok is eljutott. És ahogyan az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik, ugyanúgy közöttetek is, attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok és igazán megismertétek az Isten kegyelmét. Így tanultátok ezt Epafrásztól, szeretett szolgatársunktól, aki a Krisztus hű szolgája, értetek. Ő hozta nekünk a jó hírt, a lélekből kapott szeretetekről. Isten áldja meg az ő igéjének hallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk ezért. Urunk, Istenünk, köszönjük neked ezt a napot. Ezt a napot, amely ünnep ennek a gyülekezetnek a számára. Ünnepelni fogunk délután is, amikor háladó Isten tiszteleten leszünk itt együtt, és ünnep volt ez a keresztelés is. Hálát adunk neked az elmúlt időszakért, az elmúlt évekért, évtizedekért, és ugyanakkor hálát adunk neked minden mostani ajándékodért, amivel elhalmozol bennünket. Szeretnénk megköszönni most a te ajándékaid közül a legfontosabbat, a te igédet. Köszönjük azt, hogy szól a te igéd, megszólít, elhív, békességet, erőt ad a mi számunkra. Ezt várjuk most is, erre vágyunk most is. Azért jöttünk, és úgy jöttünk, hogy fogadj el bennünket úgy, ahogy vagyunk. Fogadj el, de kérjük azt is, hogy változtass meg bennünket. Mutass rá mindarra, ami nem te szerinted való. És add, hogy tőled kérhessük el a változást, a változtatást. Köszönjük, hogy ma is tanítasz bennünket. Ma is tanítasz arról, ami a legfontosabb. Arról, hogy mi az, amit legfontosabb tudnunk, ismernünk. Arra tanítasz, hogy minden bölcsességünk, tudásunk és ismeretünk akkor ér valamit, hogyha benned keressük, hogyha a te igédben keressük. Így kérünk, hogy hadd tudjunk most a te igédre figyelni. Taníts bennünket, Urunk! Ismertesd meg velünk önmagadat, ismertesd meg bennünket önmagunkkal, vezess bennünket, és fogadd el a mi imádságunkat, hallgass meg a mi kérésünket. Amen. Az ige hirdetésére készülve 235. énekünk 4. versét énekeljük. 235. énekünk 4. verse így kezdődik: adj szent lelket a tanítóknak, egyetemben a hallgatóknak. Az az ige, amely alapján Isten üzenetét a mai napon, az ő szent lelke erejét, segítségét kérve hirdetni kívánom, írva található Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írt levelében, az első fejezet 9., 10. és 11. versében következőképpen. Ezért tehát attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Mostanában újra divatosak a televízióban a mindenféle kvízjátékok, amikor a játékosoknak a tudását, az ismeretét próbálják meg, hangzanak a kérdések, és ezekre a kérdésekre aztán rövid időn belül meg kell adni a választ. Hogyha néha-néha előfordul, hogy én is belenézek valamelyik ilyen műsorba, akkor én is kíváncsian várom a kérdéseket, örülök, hogyha tudok rájuk válaszolni, és bosszankodom, hogyha nem tudom a választ. Abban az ige szakaszban, amit most olvastam, ebben is tudásról és ismeretről hallunk. Tudásról és ismeretről, de nem arról a fajtáról, amelyről ezekben a kvíz játékokban van szó. Nem olyan tudásról, ismeretről, ami a tények ismeretét jelenti, vagy amely a műveltségünknek a fokát mutatja meg, hanem a legfőbb ismeretről. A legfőbb ismeret az pedig az Isten ismerete, vagy ahogy itt az igében olvastuk, az Isten akaratának az ismerete. Pál apostol megszólítja a gyülekezetet, megszólítja őket Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek, akik Kolosséban élnek, így kezdi a levelét, és azt írja, hogy szüntelenül imádkozunk, értetek. Szüntelenül imádkozunk. És az imádságában három dolgot kér velük kapcsolatban. Az első az, hogy ők valóban ismerjék meg az Istent, ismerjék meg az Isten akaratát, aztán azt is kéri, hogy ha ez megtörtént, ha megismerték az Istent és az ő akaratát, akkor élhessenek ehhez méltóan, és végül pedig azt kéri, hogy ha ehhez méltóan élnek, akkor kapjanak erőt. Kapjanak erőt és álhatatosságot, hogy ki tudjanak tartani a hitben, ki tudjanak tartani az Isten melletti hűségben. Most én is szeretnék Pál apostolhoz csatlakozni és megszólítani a gyülekezetet, Krisztusban megszentelt hívő testvéreket, akik itt Árpádföldön élnek. És én is imádkozom mindazokért, akik itt vannak, imádkozom magamért is, a gyülekezet minden tagjáért, hogy mi magunk is megkapjuk azt, amit itt az imádságban Pál apostol kér. Az első kérése az úgy hangzik, tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát. Ismerjétek meg az Istent és az ő akaratát. Azt is mondja ezzel, hogy ti már nagyon sokat tudtok az Istenről, sokat hallottatok róla, sok mindent elmondott nektek önmagáról, rólatok, erről a világról, erről az életről, amiben éltek. És hadd tegyem ide zárójelbe, hogy éppen ezért minden alkalom, amikor ez megtörténik, amikor az Isten tanít bennünket, az csoda, hogy odaülhetünk az ő lábaihoz, és hallgathatjuk az ő tanítását, a legfőbb ismeretről. Ezért mondta Jézus Máriával kapcsolatban, aki odaült, és semmi mással nem törődött, csak azzal, hogy hallhassa Jézus szavát. Mária a jó részt választotta. A jó részt választotta, mert ez a legfontosabb ismeret és tudás, amit az Istenről és az ő akaratáról tudunk. Olyan sok mindent tudunk az Istenről. De vajon mindaz, amit tudunk, az bennünk van igazán? Bárcsak ne csak a felszínen lenne ez a sok ismeret és tudás, hanem ott lehetne a lelkünk legmélyén. Tudjuk Istenről azt, hogy ő teremtette ezt a világot. De akkor vajon miért gondoljuk, hogy van nála más, aki hatalmasabb lehet? Tudjuk róla, hogy ő gondviselő Isten. De akkor miért aggodalmaskodunk annyit? Tudjuk, hogy nincsen üdvösség senki másban, egyedül Jézus Krisztusban, de akkor miért keressük máshol és máshogyan a boldogságot? Tökéletesen ismerjétek meg az Istent. Ez azt jelenti, hogy amit tudtok, azt tudjátok is, az legyen ott bennetek. És nem is az a lényeg, hogy mennyit ismertek az Istenből, hanem az, hogy vágytok-e arra, vágyakoztok-e arra, hogy még jobban megismerjétek őt. Mit jelent tökéletesen ismerni az Istent? A hittanórán a gyerekekkel a teremtésről beszéltünk. Az Édenkertről és Ádámról és Éváról. Először Ádámról, aki egyedül volt, de aztán kapott társat, hogy ne legyen egyedül, és aztán arról, hogy hogyan is éltek ők az Édenkertben. Elképzeltük ezt, milyen lehetett nekik. És arra jutottunk, hogy ők nagyon boldogok voltak ott az Édenkertben. De nem csak azért, mert volt társuk, volt egy ember, aki mellettük állt, nem csak azért, mert mindenük megvolt, amire szükségük volt, teljes biztonságban élhettek, mentesen mindenféle bajtól, betegségtől és haláltól, nem ezért volt nekik nagyon jó. Amiért nekik a legjobb volt, az, hogy az Istennel voltak közösségben, teljes közösségben. Ismerték az Istent, ismerték egészen. az Isten szerette őket, és ők is szerették őt. Ez jelenti az Isten ismerete, az Istennel való közösség. Hogy ismerem Istent, az nem csak azt jelenti, hogy tudok róla sok mindent, hanem azt, hogy élet közösségben vagyok vele. Olyan sokan tudnak az Istenről sok mindent, csak éppen nem élnek vele. És aztán vannak olyanok is, akik szeretnének egyre többet tudni az Istenről és az Isten akaratáról. Nem csak úgy, hogy néha mutassa meg, hogy mit kell most tennem, amikor odafordulok hozzá, és kérem kétségbe esve, vagy mutasd meg Istenem, hogy mit tegyek. Nem csak ilyenkor keresik az Isten akaratát, hanem mindig, hanem folyamatosan. Vannak, akik így szeretnének élni, hogy mielőtt bármit is tesznek, ott van bennük a kérdés, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Mit akarsz, hogy cselekedjem? Pál apostol azt kéri először a gyülekezet számára, hogy így ismerjék meg az Istent. Ilyen közösségben, ilyen közelségben legyenek vele, hogy mindig keressék az ő akaratát. A második kérés az ehhez kapcsolódik. Élhessetek az Úrhoz méltóan, az ő tetszésére, úgy, hogy gyümölcsöt terem az életetek. Csak úgy lehet Istenhez méltóan élni, és az ő tetszésére, és gyümölcstermően, hogy ismerjük az ő akaratát. De hogyha ismerjük az ő akaratát, akkor annak tükröződnie és látszódnia kell a mi életünkön. Csak így lehet. Csak így lehet keresztény életről beszélni. Csak így képzelhető el, hogy valakinek az élete méltó az ő urához, Krisztusnak tetsző és gyümölcstermő. Van egy kínai mondás, ami úgy hangzik, olyan hangosan beszél az, aki vagy, hogy nem hallják meg, amit mondasz. Olyan hangosan beszél az, aki vagy, hogy nem hallják meg, amit mondasz. Nem az a lényeg, nem csak az a lényeg, hogy mit hirdetsz magadról, hanem hogy hogyan élsz, hogy ki is vagy te igazán. És ez kiderül. Sokkal többet elárul rólad az, hogy ki vagy, az, hogy mit teszel bizonyos helyzetekben, mint az, hogy mit mondasz magadról. Mit mondasz, mit vallasz az Istenről. Kiderül az, hogy ki vagy te, abból, hogy hogyan viselkedsz bizonyos helyzetekben, egészen hétköznapi helyzetekben, vagy olyan helyzetben, amikor minden jól megy, vagy éppen olyan helyzetben, amikor nagyon kiélezett és nagyon nehéz a szituáció. Olyan sokat elmond rólad, hogy mi az, ami miatt tudsz sírni, olyan sokat elmond rólad az, hogy mi az, ami miatt tudsz örülni. És az, hogy méltók vagyunk-e az Istenhez, ezt a kérdést egész könnyen átugorhatjuk, hogyha nem jól értjük azzal, hogy nem vagyok méltó. De hát senki sem méltó. Hogyan lehetnék én méltó az Istenhez? De azt a kérdést már nem olyan könnyen tudjuk átugrani, ami azt a kérdést teszi fel, hogy neki tetsző életet élünk-e? Tetszik-e az, ahogyan mi élünk? És a mi életünknek és hitünknek jó próbája lehet ez a kérdés. Hogy újra és újra feltesszük, hogy ha Jézus látja mindazt, amit teszek, mindazt, amit mondok és gondolok, már pedig ő látja, akkor tetszik-e neki? Tetszik neki, ahogy beosztom az időmet? Tetszik neki, ahogy beosztom a pénzemet? Tetszik neki az, ahogy beszélek a feleségemmel, vagy a férjemmel? Ahogy viselkedem a gyerekeimmel, vagy az unokáimmal? Hogyha egy napomat végig gondolom, akkor vajon az a nap, az tetszett neki? Tetszett az, amit azon a napon látott? Nem kerülhető ez a kérdés. És az sem kerülhető el, amiről itt olvastunk, hogy a hívő ember élete gyümölcstermő élet. Teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel. Igen, mert erre hívott el bennünket a mi Urunk. A jó fa jó gyümölcsöt terem. Nem képzelhető el, hogy nincsen rajta gyümölcs. Olyan, ami táplálékot ad másoknak. Olyan, ami felüdít másokat. Olyan, amihez szívesen mennek mások. Vannak időszakok, amikor egy fa termése nem olyan jó, vagy nem annyit terem, mint amit máskor. De hogyha ez éveken át így van, akkor azzal a fával valami nincsen rendben. Jézus azt mondja, én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. És hogyha bennem maradtok, akkor gyümölcsöt fogtok teremni. Akkor az meglátszódik rajtatok. Nem lehet elválasztani a kettőt. A Jézussal való kapcsolatot, és azt, hogy ez látszódjon is rajtunk. Nem elég ismerni az Istent és az ő akaratát, az is fontos, hogy azt meg is tegyük. Az egyik pápáról jegyezték azt fel, míg a korai időszakban, a 6. században töltötte be ezt a tisztséget, amikor az egyház már eléggé eltávolodott sok mindenben az ige tanításától, és ő szeretett volna ragaszkodni ahhoz, amit a Biblia mond. És egy alkalommal, amikor misét tartott, akkor valaki odajött és oda súgta a fülébe, hogy valaki itt a közelben éhen halt, éhhalál áldozata lett. És ez a pápa, Nagy Szent Gergely levetette a miseruháját, és azt mondta, hogy ha valaki éhen tud halni ebben a városban, Rómában, akkor a misét nem lehet folytatni. Mert úgy gondolta, hogy a kettőt nem lehet összeegyeztetni. Mert képmutatás lenne tovább folytatni itt az Isten tiszteletet, miközben nem teszünk meg semmit a szenvedő embertársainkért. Arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha valaki most is jönne, és valamit súgna a fülünkbe. Lehet, hogy a mi fülünkbe is súghatná valaki azt, hogy valaki a te közeledben nagyon szenved, éhezik, haldoklik. Éhezik nem fizikailag. Éhezik a szeretetre, éhezik egy simogatásra, egy olyan szóra, ami kedves neki, és te nem adod meg neki. Azt hiszem, hogyha mindannyian, akiknek fel kellene állnunk, hogyha végig gondoljuk azt, hogy milyen elrendezetlen ügyeink vannak, akkor nem sokan maradnánk a templomba. Akkor lehet, hogy mi sem tudnánk folytatni az Isten tiszteletet. Isten nem ezt kéri, hogy álljunk fel és menjünk el. Pont azért vagyunk itt, hogy tőle kérjük az útmutatást, hogy ő mutasson rá arra, ami nincsen rendben. De azt kéri, hogy ha valamire rámutatott, akkor azt rendezzük el. Akkor menjünk oda a másikhoz, hogy ne éhezzen, hogy ne szenvedjen. Szeressük a másikat, mert ebben mutatkozik meg a mi hitünk leginkább. Ezt volt tehát a második kérése Pál apostolnak felénk is, hogy látszódjon meg az életünkön az Isten ismerete és az ő akarata. És a harmadik kérés pedig úgy hangzott, erősödjetek meg minden erővel az álhatatosságra és a hosszú tűrésre. Szükségünk van erőre. A hívő embernek is nagyon nagy szüksége van, mert mi sem vagyunk mentesek, és mi sem vagyunk védve a szenvedéstől, a betegségektől, a csalódásoktól, a mélységektől, a megpróbáltatásoktól. Szükségünk van erőre, hogy kitarthassunk, hogy álhatatosak legyünk, hogy hosszú tűrőek legyünk, hogy hűségesek maradjunk a mi Urunkhoz. És ott van egy furcsa jelző is, ami itt a hosszú tűrés előtt áll, még pedig az, hogy örömmel viselt hosszú tűrésre legyen erőtök. Örömmel viselt hosszú tűrés. Úgy is lehetne mondani ezt, fordítani, Pál apostol finoman fogalmaz, hogy örömmel viselt szenvedésre legyen erőtök. Hogy fér össze ez a kettő, az öröm és a szenvedés? Hogyan lehetséges ezt a kettőt egymás mellé rakni? Az ember azt mondja, hogy ez lehetetlen. És amúgy is, egyébként is, ahogy idáig eljutott az ember ezekben a gondolatokban, és én is a készülésben, amikor idáig eljutottam, kicsit elbizonytalanodik az ember, hogy ez lehetséges mindez. És ráadásul ott vannak azok a szavak, amik a teljességre utalnak, hogy tökéletesen ismerjétek meg az Isten akaratát, teljes mértékben éljetek az ő tetszésére, minden erővel erősödjetek meg. Hogyan lehetséges ez? Hogyan lehet az, hogy így ismerjem meg az Isten akaratát, így éljek neki egészen az ő tetszésére, és így legyen erőm, még a szenvedésben is, minden erőm. Lehetséges ez? Eszembe jutott egy lelki pásztor és az ő élete, amiről olvastam egyszer, és ami számomra nagyon nagy példát jelent azóta is, és azt hiszem, hogy amiről itt eddig beszéltünk, azt az ő élete egészen valóságosan tükrözi. Viski Ferenc neve lehet, hogy van, aki számára ismerős lehet. Ő Erdélyben volt lelkész 20. század második felében. És hát az 50-es évek kommunista Romániájában azt mondom, hogy nem volt könnyű magyar lelkipásztornak lenni, akkor nem mondtam túl sokat. Nem volt könnyű. És mindaz, ami vele történt, az mégis arról beszél, hogy lehetséges az, amit itt az ige mond, és amiért Pál apostol imádkozik. Lehet, hogy majd máskor is fogok idézni az ő életéből, mert sok mindent tanulhatunk tőle. Most csak annyit, ami ehhez kapcsolódik. Iski Ferenc, ez a lelkipásztor ismerte Istent és az ő akaratát. Ezért tartóztatták le. Azért, mert ő nem volt hajlandó feladni az ő hitét, az Istenbe vetett hitét. Ismerte Istent, és ezért börtönre és kényszermunkára ítélték 22 évre. A családját pedig, a feleségét és 7 gyermekét elvitték a Duna deltába, oda telepítették át őket. Így volt ő a börtönben, és az az érdekes, hogy ő még ott is tudott az Úrhoz méltóan és neki tetszően élni. Leírja azt, hogy elveszítette a gyülekezetét ugyan, de kapott egy másikat ott a börtönben. Ez egy másfajta gyülekezet volt. Voltak ott néhány osztályt végzett fiatalok, és voltak egyetemi tanárok, művészek és gyilkosok, papok és katonák. És ő velük foglalkozott ott a börtönben. És azt mondta, hogy, és azt írta, hogy ott a börtönben csődöt mond minden teológiai tudomány, hogy csak az számít, hogy te ki vagy. És ezért ennek kell beszélnie, annak, hogy te ki vagy. Beszéljen hát a türelem, az alázat és a szeretet. És ő ezen a nyelven tudott beszélni, ott is, a börtönben is. És mindenféle körülmények között ki tudta mondani azt, hogy áldott legyen az Isten, mert volt hozzá ereje. Olyan körülmények között éltek, ami elképzelhetetlen, éheztették őket, és azt mondja, hogy aki panaszkodott, aki lázadozott, az nem tudta végigcsinálni. Az meghasonlott önmagával, és elvitték a rabtemetőbe. Ahogy az őrök mondták, gúnyosan levélben ment haza. Ő hazament valóságosan. Hazament, mert volt ereje, mert tudott bízni abban az Istenben, akiben előtte is hitt. Hitt abban, hogy ő megtartja és erőt ad mindezek között is. Ilyen volt az ő élete. És ilyen lehet nem csak az ő élete, hanem bármelyikünké is, hogyha komolyan vesszük azt, amit az Isten mond nekünk. Hogyha komolyan vesszük, amire ő tanít bennünket. Ha ismerjük Istent, igen, akkor lehet az ő tetszésére élni, lehet gyümölcsöt teremni. És akkor lehet erőnk mindarra, ami vár ránk. Azzal kezdtem, hogy gyakoriak most is a kvízjátékok a televízióban. A legújabb, láttam már belőle egy részt, annak az a címe, hogy Maradj talpon. És nagyon érdekes és nagyon furcsa is, ahogy először látja az ember, hogy aki nem tudja a választ, az alatt valóságosan megnyílik a föld, és lezuhanott egy valamilyen gödörbe. Nyilván valami puhára esik, és elő is készítik őket, de látszik rajtuk, hogy kicsit meglepődnek, amikor ez valóban bekövetkezik. És azt gondoltam, hogy ez nagyon-nagyon szimbolikus, ami ott történik. Maradj talpon! Csak egyféleképpen tudunk mi hívő emberek talpon maradni. Egyféleképpen nem zuhanunk le. Akkor, hogyha ismerjük az Istent, az ő akaratát, akkor tudunk úgy élni, ahogy neki tetszik, akkor lesz erőnk, hogy megálljunk, hogy talpon maradjunk minden helyzetben. Adja az Isten, hogy ilyen hívő emberek legyünk, ilyen Krisztusban megszentelt hívő emberek az ő dicsőségére. Amen. Urunk Istenünk, Pál apostol imádkozott a gyülekezetért, és azt érezzük, hogy nekünk is nagyon nagy szükségünk van az imádságra. Arra, hogy mi is hozzád forduljunk, megszólítsunk téged imádságban, és arra is, hogy legyenek olyanok, akik imádkoznak értünk. Te látod, Urunk, a mi hiányosságainkat, hogy mennyi minden van, amiben sokszor nem neked tetszően élünk. De köszönjük Istenünk, hogy te mégsem ezekre nézel elsősorban. Nem ezeket látod, amikor ránk nézel, hanem nézel a te fiadra, és az ő váltság halálára. És arra, hogyha mi elfogadjuk az ő áldozatát, akkor valóban lehetünk mi is tökéletesek, lehetünk teljes mértékben a te tetszésedre élők, lehetünk olyanok, akik minden erővel meg vannak erősítve. Köszönjük mindezt. Köszönjük mindazt, amit már tudunk rólad, és arra kérünk, hogy mindaz, amit tudunk rólad, az ne csak olyan tudás legyen, amit mások elmondtak, amit elmondott a lelki pásztor, vagy egy másik hívő testvérünk, hanem olyan tudás, ami a miénk is. Kérünk, hogy vésd a szívünkbe, a szívünk hús táblájára mindazokat az igazságokat, amiket te meg akarsz ismertetni velünk. Így kérünk, hogy legyél velünk minden helyzetben. Láttasd meg a szükséget körülöttünk, láttasd meg velünk azt, hogy mi az, amit változtatnunk kell, változnunk kell. Köszönjük, hogy tőled kérhetjük ehhez is a vezetést, és kérünk is, hogy most, amikor majd kilépünk a templomból, akkor is élhessük tovább, élhessünk a te dicsőségedre, és folytathassuk az Isten tiszteletet ott, ahol éppen vagyunk. Kérünk, hogy hallgass meg bennünket a te fiadért, Jézusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem az adakozást, mint ami az Isten tiszteletünk része. Egyetlen, de annál fontosabb hirdetést mondok, amit már hallottunk is, hogy ma délután 3 órai kezdettel egy háladó Isten tiszteletet tartunk itt a templomban, annak alkalmából, hogy ebben az évben ünnepelhetjük ennek a templomnak a 75 éves fennállását, az építésének a 75 éves évfordulóját. Háladó Isten tiszteletet tartunk, amelynek keretében az igehirdetés szolgálata után a templom történetéről hallhatunk, vetített képekkel mutatott történetét, aztán pedig szeretett vendégségben lehetünk együtt a mögöttem lévő gyülekezeti teremben. Szeretettel várunk erre az alkalomra mindenkit, és kérjük, hogy ha valaki tud még süteményt, vagy esetleg üdítőt hozni, akkor tegye meg, szeretettel fogadjuk, nem csak a süteményt, hanem őt magát is, hogyha érkezik. Tehát délután 3 órakor, hogyha bárkinek bármilyen kérdése van részletekkel kapcsolatban, akkor Isten tisztelet után nyugodtan kérdezze meg engem, vagy bármelyikünket, akik tudunk ebben segíteni. Isten tiszteletünk végén 434. énekünket keressük meg. 434. dicséretünk mindegyik versét énekeljük. Első verse így kezdődik. Vezess Jézusunk, és véled indulunk. Fogadjuk Isten áldását fennállva. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békességet. Amen.